Berg. Ismét a tűzbe köpött, s nyomaték kedvéért a levegőbe vágott az öklével.
Megölték! Elvágták a torkát, mint annak az átkozott Hari Krisnának a maga kabinjába. Megölték, uram!
Az asszonyok összehajoltak, és közöttük láthatatlanul felsírt egy gyerek. Megállás nélkül rázott a hideg. Felvettem az ingem, és oda mentem Winterhez. Megfogtam a karját, lehúztam egészen a vízpartra. A nádas hajladozott, susogott, elnyomta hangunkat. A hatalmas fekete fickó összeszorította az öklét, és megfenyegette a folyót.
Vigyen el az ördög!
Minden volt a hangom, csak barátságos nem, amikor a vállára tettem a kezem, készen rá, hogy vízbe lökjem. Mit csinált Winter? Hamis szürke volt az arca, ahogy visszanézett rám.
Én? Mi az ördöget csináltam volna?
Megkönnyebbültem, amikor azt hallottam, amit hallani szerettem volna.
Semmit sem csináltam, Istenemre semmit,
nyögte. Úgy néz ki a dolog, mintha valaki megelőzött volna. Beszéljen. Tehetetlenül tárta szét a karját.
Mit beszéljek? Nem került rá sor, hogy akármit is csináljak, esküszöm, Mr. Lawrence.
Emlékszik, hogy ott hagyta magát a kabinban?
Na, náhogy emlékszem.
Ott volt a plasztik a zsebemben. Higgyel, értek hozzá. Arra gondoltam, hogy robbantok egy egészen kis lyukat a hajóba, akkor át, hogy éppen csak megijesszem őket. Minden úgy ment volna, mint a karikacsapás, csak hogy ó, hogy az ég szakadjon rájuk, valaki megszagolt valamit. Igaza volt, hogy a Hari Krisna halála nem volt véletlen.
Hát nem,
tekintettel arra, hogy az előbb engem is ki akartak nyírni. Nagyot nyelt, és a lehet, még szürkébre szürkült az arca.
Magát!
Néhány szóval tájékoztattam hajnali kalandomról.
Ó, Isten!
Kapott a fejéhez. Ezek szerint vesztettünk, lefújhatjuk az akciót. Éppen ez volt az, amit minden körülmények között szerettem volna kerülni. Ide figyeljen, tettem a vállára kezem. Egyelőre nincs veszve semmi. Nem látom ugyanis az összefüggést, a gyilkosságok és a mi ügyünk között.
Én pedig csak azt látom.
Lehet, hogy valami egészen másról van szó. Valaminek véletlenül belecsöppentünk a közepébe.
Magának is véletlenül akarták elvágni a torkát?
Hát igen. Ez volt az a pont, ahol meginoktam. Mégis úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt magunknak. Nem tudom, Winter. Lehetséges, hogy igenis véletlen volt.
Ki fognak nyírni bennünket?
Mondta csendesen, de nem volt félelem a hangjában.
Meglátja, ki fognak nyírni.
Majd vigyázunk magunkra, mondtam.
Akkor hát, hogyan tovább, maga a főnök?
Maga most eltűnik, Winter.
Mit csinálok?
Kérdezte álmélkodva. Eltűnik.
Én hová?
Felszívódik a dzsungelban. Elmegy Csittagangba, és ott is marad.
Észnél van maga, förmet rám. Tudja, ki vagyok én? Egy New York-i zsaru, nem a Tarzan. Életem legnagyobb erdeje, ami végigmentem, a Central Park volt, és ott is kétszer eltévedtem. Hogy képzeli, hogy eljutok innen akárhová is? Hiszen még egy normális térképem sincs. Nem kellene inkább megvárni a mentőhajót? Vagy helikoptert, vagy akármit?
Itt nincs semmiféle mentőhajó, vagy mentőhelikopter, Mr. Winter. Hogy volt szíves elmagyarázni, ez nem a Central Park, hanem a burmai őserdő. 1000 kilométerre Rangontól és 250-re Csittakangtól. Továbbá, körülbelül 10 000 hasonló bárka járkál lefel a folyókon, mint amilyen a paradicsom madár is volt. Hetente legalább 3-at elvisz közülük az ördög, és senkinek sem jut eszébe mentő expedíciót indítani utánuk. Aki megúszta a balhét, az előbb-utóbb úgyis felbukkan valahol. Az őserdő nem lakatlan. Emberek mindenütt vannak.
Jó, adta meg magát. De mi a fenét csinálj Csittakangban? Ha egyáltalán élve, odaérek.
Költözzön be egy olcsó szállodába, s várjon rám.
Úristen, egy koszos faluban?
Csittakang nem koszos, s legkevésbé sem falu. Vagy ha az is, hát nem kicsi.
Van vagy 50 000 lakosa, és jóféle kocsmái.
Valahogy nem vonzanak a csittakangi kocsmák. Pedig maga lesz a legszorgalmasabb látogatójuk, játssza tovább a budgyant pilótát, mutatkozzék minél részegesebbnek, így jól mulasson, dorbézoljon, csinálja minél nagyobb feltűnést, világos?
Úristen, kapott a fejéhez.
Dehogy is, minek?
Most nincs idő fecsegésre. Vagy ránk vadásznak, vagy nem. Ki kell úratnunk a nyulat a bokorból. Maga csak tegye, amit mondok.
És maga?
Először is megismerkedem a hajótöröttekkel.
Popeye-jel. Vele már megismerkedett.
Vannak mások is. Mire delelőre ér a nap, szépen összeverődünk a parton. Nem hiszem, hogy bárki is a vízbe veszett volna. Ha csak hidegvérű gyilkosunk el nem metszette néhánynak a torkát.
Nem szeretek jósolni, főleg rosszat, mert hát ha beválik.
Mint például ebben az esetben is.
A nap felkelt,
a dzsungel is felébredt. A fák és páfrányok leveleire csapódott morcos cseppek párává szelidültek. Áporodott lett a levegő, mint túlságosan is kénes vízű gyógyfürdőben. Mellettem gyerekek futottak le a folyóhoz, és izgatottan mutogattak arrafelé, ahol a hajó jobb létre szendelült. Én is kiballagtam a vízpartra, és megpróbáltam megtalálni azt a helyet, a jobb sorsra érdemes táskám nyugodott. Néztem jobbra, néztem balra, egyik nádas olyan volt, mint a másik. Megkerültem a folyó kiugró könyökét, hogy közelebb férkőzhessek a leggyanúsabb nádashoz, és éppen azt mérlegeltem, hogy levettem rövid szárú csizmám, fittyet hányva, ébredező kígyónak, vízipóknak, akárminek, végig tudom az iszapot, amikor meghallottam a hangjukat. Behúzottam egy fa mögé, előre másztam egy másikhoz, majd harmadikhoz. Úgy közelítettem meg őket, mint jobb veszternekben az indiánok a gyanútlanul táborozó fehéreket. Csak éppen a kés hiányzott a számból. Megtapogattam a revolveremet, és arra gondoltam, hogy azok után, ami az éjszaka történt, akkor is megtapogatom, hogy nálam van-e, ha biztosan tudom, hogy óvodás gyerekek játszanak pappás-mamás az orrom előtt. Széthajtottam az utolsó bokrot, és kibámultam mögüle. Behúntam a szemem, aztán újra kinyitottam. Nem óvodás gyerekek ugrándoztak előttem. Bármiben lefogadtam volna. Pedig éppen olyan pucéren áldogáltak a folyópartján, mint az óvodások a kád mellett, közvetlenül fürdés előtt. Csak hogy ezek. Majd 30 éve idősebbek lehettek amazoknál. És mint tudjuk, az életkor bizonyos esetekben nagyon is sokat számít. Nem tehetek róla, de egyáltalán nem a klasszikus festők jutottak az eszembe, ahogy megpillantottam őket. Pedig festő ecsetjére kívánkozott mindkét alak, ahogy hajukat fésülve halkan beszélgetve, éppen szemben álltak velem. Egyikük szőke volt és hófehér. A másik mahagóni barna. A szőke magas volt, akár csak én. Hosszú, valószínűtlenül aranyszínű haja, derekát verte. Zöld volt a szeme, mint erdei tótükre, amely nem az ég színét tükrözi vissza, hanem a környező lombokét. A másik talán a válláig, ha ért. Göndör, afrofrizurája a homlokába hullott, és olyan tökéletes arányokkal áldotta meg az ég, hogy tökéletesebbet számítógéppel sem lehetett volna tervezni. Olyanok voltak, mint két pogány istennő, akik éppen most keltek ki a habokból, hogy fogadják a köréig gyűlő pásztorok hódolatát. A szőke a nap felé hunyorított, aztán lehajolt, háttal nekem, s felvett valamit a fűről. Ismét felén fordult, ívben megfeszítette a testét, felemelte mindkét kezét, mintha inteni akarna, vagy magához szívni. Már-már kísértést éreztem, hogy előlépjek a bokor mögül, amikor felnevetett kellemes turbékoló nevetéssel. Kinyitott a tenyerét, aztán a hajához nyúlt, és lobogó lófarkat formált belőle. A tenyerében tartott gumikarikát ráhúzta szőke sörényére, és ismét felnevetett. A csodálatos látvány felettette velem a tegnapi nap valamennyi hulláját, és majdnem azt is, hogy kis híján magam is feliratkoztam közéjük. Kedvtelve csodáltam őket, és csak akkor riadtam fel, amikor öltözködni kezdtek. múlt századi klasszikusok oldalak százait tölthették volna meg öltözködésük leírásával. Ahogy felvették fűben heverő ruhájukat, színes fehér neműjüket, jeans öltönyüket, maga volt a tökély. Sokkal izgalmasabb, mint a fordítva történt volna mindez. Megköszörültem a torkom, és hangos zörgések közepette kikászálottam a fák árnyékában meghúzódó bokor mögül. Villám gyorsan fordultak felém, olyan gyorsan, hogy őszintén meglepett. Le is fagyott a mosoly az arcomról, amikor a mahagóni szépség kezében felvillani láttam egy revolvert. Felemeltem mindkét kezem, mutattam, hogy fegyvertelen vagyok, aztán ismét mosolyra igazítottam a számat. Halló, angyalkát! Jó reggelt szeretnék kívánni! Fogadnak! Vagy csak tűzzem ide a fára a névjegyemet? A szűke zöld szemében, mint a megcsillant volna valami. A mahagóni színű istennő kezében azonban meg sem rezzent a revolver. Néztek mereven, mozdulatlanul. Úgy kúszott végig rajtam a tekintetük, mintha azt igyekeztek volna kitalálni, hogy férfi vagyok-e a javából. Végül a szőke volt az, aki megtört a varást. Mintha csak véletlenül tenné, világos kék jeans blúzzához nyúlt, és begombolta rajta a legfelső gombot. S ha ezzel az volt a szándéka, hogy elvonja figyelmemet a környező világról, maradéktalanul elérte a célját. Arca azonban nem mutatta, hogy tudatosan teszi, amit tesz. Hideg volt, mint egy görög istennőjé, akit néhány ezer évnyi pihenés után haláztak ki a tenger fenekéről. Pattanásig feszítette a dzsinsz gombját, miközben csípőre tett a kezét. Maga kicsoda! Tette néhány tétova lépést, és karnyújtásra megálltam előtte. Hajó törött, akárcsak maguk. Nem sérültek meg? Az afrofrizurás eltüntette a revolvert méghozzá olyan ügyesen, hogy észre sem vettem. Amikor rámosolyogtam, már nem volt a kezében. Szerencsére nem. Néhány szúnyog csípéstől eltekintve. Úgy döntöttem, hogy a fecsegő ilyet utast alakítom, aki alig várja, hogy végre kipeszélhesse magát az éjszakai rémületből. Kinyújtottam a kezem, és bemutatkoztam. Leslie Lawrence vagyok, rovargyűjtő. Érdeklődéssel néztek rám, mint a magam is rovar lennék valami különleges fajtából. A magas szürke habozza fogadta a kezem, talán félt, hogy nem mostam meg eléggé, miután összefogdostam vele egy zsákra való undorító férget. Veszeli, mondta kurtán, s láthatóan nem tudta, mit kezdjen velem. Én azonban rá sem hederítettem, hangsúlyozott tartózkodására. Társához léptem, és belemosolyogtam dióbarna szemébe. Halló? Hogy van? Kicsi izmos volt a tenyere, és csöpnyit nedves, mintha a rovarokhoz fűződő bizalmas viszonyom hallatán kijutott.